Rádióegyetem, Shakespeare színháza, Lír király, Kállai Géza előadása.
Ugye Bradleynek volt az a zseniális ötlete, hogy a Hamlet, az Otello, a Lír és a Macbeth egy sorozatot alkotnak, és akkor a Lír király abba a csoportba tartozik, amelyik az időskori problémákkal, tehát az apákkal és egyáltalán a szülőkkel foglalkozik, tehát azt a kérdést teszi föl, hogy vajon valaki 80 éves korában, ami akkor Shakespeare korában egészen Matuzsálem kornak számított, vagy különösen is annak számított, még tanulhat-e valamit a világról. És a Lír királynak a vége olyasminek tűnik, ami azt mutatja, hogy nem csak, hogy tanulhat valamit, hanem voltaképpen Lír akkor kezd élni, amikor ez a darab elkezdődik, akármilyen szörnyű is. Tehát mégsem marad le az életről, mert hogy megérti egyrészt a halált, másrészt nem csak azért, mert meghal, hanem azért, mert Cordelia meghal, és rádöbben arra, hogy ebben ő neki milyen része van. Rádöbben arra, hogy voltaképpen a kezdet kezdetétől, amikor még magas polcon volt, amikor ő volt az Isten király, amikor az a szó, amit ő kimondott, az megvalósult legalábbis a színpadon, ez az egész világ, ez voltaképpen eltakarta előle, önmaga elől azt a tényt, azt a valóságot, hogy nem tud igazán szeretni. Tehát, hogy elkerüli azt, amit igaz szeretetnek lehet nevezni. És ez egy borzasztóan kegyetlen igazság, amivel természetesen senki sem néz szívesen szembe. De Shakespeare ezt valahol nagyon mélyen és nagyon jól érezte, hogy az embernek ez az egyik legnagyobb kísértése, hogy inkább hallgat a hízelkedésre, inkább hallgat azokra, akik azt mondják neki, amit hallani szeretne, mint sem arra, aki azzal az igazsággal szembesíti őket, hogy valójában kicsodák. És ez a személy, a Lír király esetében Cordelia, aki nem kegyetlenül, vagy nem szándékos kegyetlenséggel, hanem azért, mert Lír egy ilyen lehetetlen helyzetet hoz létre rögtön a darab elején, kénytelen ezt az álláspontot képviselni, és kénytelen ellenállni tulajdonképpen annak, ami a nővéreiben megvan, és ami természetesen megvan az apjában is, aki éppen olyan makacs egyébként, mint Cordelia, ezt Coleridge vette észre, hogy rengeteg hasonlóság van Cordelia és az apja között, tehát igazi apja lánya, aki éppen olyan önfejű tulajdonképpen, mint maga Lír. A helyzet ugyanis a darab elején teljesen káotikus. Én nagyon-nagyon sokszor olvastam a Lír királyt, kétszer láttam is egy amerikai előadásban, egy magyar előadásban, színpadon közvetlenül, a filmeket is láttam, amik készültek belőle, és nagyon sokszor végigolvastam az első jelenetet. Én állítom azt, de lehet, hogy persze tévedek, de nem lehet konzisztens magyarázatot adni arra, hogy Lír miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik. Vagyis már akkor nem azt mondom, hogy őrült módon viselkedik, de olyan improvizációk vannak az elején, amelyek azt mutatják, hogy ez egy teljesen végig gondolatlan terv, amit nyelvileg Shakespeare nagyszerűen mutat be azzal, hogy állandóan olyan mellékneveket és egyéb adverbiumokat és egyéb szavakat használ, amelyek mérésre használhatók, és különböző fokozatokat, tehát közép és felső fokokat használ rögtön az elején. A darab ugyanis azzal a mondattal kezdődik, Kent beszél, hogy úgy hittem, hogy a király inkább kedveli Albán herceget, mint Cornwallt. Mire Gloucester azt mondja, hogy nekünk is mindig úgy tetszett, de most az ország felosztásánál ki nem vehető, melyik fejedelmet becsüli inkább, mert az egyenlőség úgy ki van mérve, hogy maga a szigor sem tehet választást osztályrészeik között. És nagyon jó a fordítás, én most a Vörösmarty fordítását idézem, azóta több fordítás is keletkezett, de ugyan Vörösmarty nem tudott angolul, és a legnagyobb kínnal fordította tulajdonképpen németből nagy részt a Lír királyt, és egy rettenetes tempóba kellett neki dolgozni, mert ugye ez már a forradalom után volt, és semmi pénzük nem volt, és sürgette a kiadó. Ezzel együtt ebben a rettetes feszültségben, amikor ő magának is voltak pillanatai, amikor elborult az elméje, egészen kivételesen nagy szöveget tudott produkálni, és hát ugye ő is, mint arany, költőül nagyon jól tudott. Tehát lehet, hogy nem tudott angolul, de magyarul és költőül nagyon jól tudott, és érezte, hogy itt melyik szó kell. És azt mondja ugye, hogy inkább, meg nem tudjuk melyik fejedelmet becsüli, inkább, tehát elkezdődik a fokozás kérdése, és aztán terelődik a szó Edmundra, Gloucester kisebbik és törvénytelen fiára. Tehát rögtön az elején, ahogy ezt szoktam mondani, hogy rögtön egy Shakespeare tragédia elején már a lényege ott van abban a pár sorban, amivel a felütés megtörténik. Itt ugye tudjuk azt, hogy itt mérni fognak, meg fokozni fognak hamarosan. Azon kívül történik egy adoptálás, tehát ugye Gloucester azt mondja, hogy ugye a fickó anyja domborúvá lőn, és valóban ször előbb volt fia a bölcsője, mint férje az ágya számára, orrontod a hibát, és aztán azt mondja, hogy az anyja szép volt, jó mulatság volt összecsapnunk a gyereket, és a kurafit végre is el kell fogadnom. Tehát megtörténik az adoptálás, és rögtön utána történik egy kitagadás, amikor Lear majd kitagadja Cordéliát. Tehát ez a két téma rögtön megjelenik abban a kis beszélgetésben, ami voltaképpen három ember között, Gloucester, Kent és Edmund között zajlik. És aztán megjelenik Lear, és kezdi mondani, hogy az alatt kimondjuk, míg Gloucester odahívja a frank fejedelmet és Burgund urát, az alatt kimondjuk rejtett szándokunkat, ugye darker purpose az elején, tehát sötétebb cél. Na most mi lehet ez a rejtett szándék? Az-e, hogy az országot ő nem két, hanem három részre osztja, ugyanis amikor Gloucester és Kent beszélgetnek, akkor csak Albánról és Cornwallról van szó. Szerepele az eredeti tervben az, hogy Lear három részre fogja osztani a birodalmat, és szerepele az, hogy Cordelia fogja a legszebb részt kapni. Ezt ugye onnan lehet tudni, hogy van a térkép, amin ott fönt van Albánia, ez Albany, nem Albánia, hanem Albany tartomány, és Cornwall, az pedig lent van délen, és köves. Albany pedig hegyes. És a középső szép része Britanniának, Lear egy legendás brit király, aki több krónikában megjelenik, és Shakespeare is onnan vette, és úgy gondolta, hogy ezt fogja azért a nézőközönség fogni, hogy Lear egy félig legendás, félig valós figura. Igazándiból nem tudták, ahogy Cymbelinről sem tudták, az egyik románc hőséről, hogy tulajdonképpen igazi vagy nem igazi. Minden esetre azt tudták, hogy itt már eleve nem lehet egyenlőség a részek között, hogyha Cornwallnak és Albánnak örökös tartományként azokat a részeket adja, amelyek tulajdonképpen nem teremnek igazán, akkor a középső rész, Cordéliáé, az lesz az igazi. Viszont arról mit gondoljunk, mert ugye azt mondja Lear, hogy fiunk Cornwall, és nem kevésbé szeretett fiunk Albán, ez órában szilárd akaratunk lányaink jegydíjait külön kiszabni, hogy jövő viszálynak már most elejét vegyük, aminek ugye pontosan az ellenkezője fog történni. Két fejedelem, Burgund és Frankon, nagy vetélkedők, legifjabbik lányom szerelméért rég udvarolnak házunknál, s nekik most választ kell adnunk. És akkor jön ez a nagyon furcsa kívánság, lehet, hogy ez a rejtett szándék. Az-e a rejtett szándék, hogy ezt az osztozkodást, a föld felosztását összekapcsolja Lear egy ilyen teszttel, egy próbával, ahol mindenkinek ki kell fejeznie, hogy melyik szereti őt a legjobban. Szóljatok, leányaim, minthogy mi most le akarunk mondani a trón és az ország gondjairól, s jövedelmiről. Mondjuk hát, melyitek szeret leginkább, ugye ez fejedelmi többes, mondjuk hát, melyitek szeret leginkább, hogy legfőbb kegyünket érdem szerint adhassuk, Goneril első szülöttünk szólj először. És akkor következik Goneril beszéde, ami megint tele van szuperlatívuszokkal, megint tele van felsőfokokkal, mondván, én, sir, jobban szeretlek, mint kimondható, drágább vagy előttem, mint szemem világa, tér és szabadság, s minden, ami ritka, dús és becses. Szeretlek nem kevésbé, egy épség kellem, szépség és becsület áldotta életnél, mint valaha gyermek szeretett, s imádva volt apa, szeretettel, mehez a szó üres, a lélegzet szegény, szeretlek úgy, hogy annak módja és határa nincs. Vagyis egyfelől arról panaszkodik Goneril, hogy milyen szegényes a nyelv. Ugye a nyelv nem tudja elmondani azt, amit el szeretne mondani. Ez lesz egyébként Cordéliának is a legfőbb gondja. Aztán elmondja, hogy ennek ellenére mindennél, ami becses, és minden, ami jó, annál jobban, és még annál jobban is, úgyhogy hát az ugye kimondhatatlan. És egészen jól megadja tulajdonképpen a nyelvnek azt az impotenciáját, amit a darab során sokszor fognak a szereplők tapasztalni, hogy ugyanis nem lehet kimondani, nem lehet igazándiból szavakba foglalni azt, és elmondani azt, ami olyan viszonyba kerülhetne földdarabokkal, vagy bármivel, ami tényleg mérhető és felosztható, és egy térképen lehet húzigálni a vonalakat, hogy ettől eddig tart, ezzel valahogy soha nem jön össze a nyelv, vagy az egyik, vagy a másik, több, vagy kevesebb. És ugye ez a kép, ez valahol nagyon messze ott van Shakespeare-nél egy mérleg formájában, amiről már volt szó, amit ugye Shylock tart, és aminek az egyik serpenyőjében, meg a másik serpenyőjében, az egyikben arany van, a másikban pedig egy embernek a szíve. Tehát ott is a szeretettel, egyáltalán az emberi érzéssel vannak bajok, vagy akörül vannak kérdések, és az a kérdés, hogy ez hogyan mérhető, mivé fordítható le. Most ugye Lear azt gondolja, vagy legalábbis azt a benyomást szeretné kelteni, hogy földaraboknak megfeleltethetők különböző emberi érzések és azok intenzitása. Tehát minél inkább megy föl a hőmérő, annál nagyobb földdarabot fog osztani a megfelelő gyermekének, ha csak nincs már eleve eldöntve, hogy Cordelia fogja kapni a legtöbbet. Ugye Lear fölosztja, odaadja Gonerilnek a maga részét, majd jön Regan, aki azt mondja, hogy aki úgy van fölvezetve, hogy mit mond most második leányunk, a drága Regan, Cornwall nője, hát természetesen felesége, szólj. Regan, egy ércből szerkesztve nénémmel én méltónak tartom hozzá magamat, s úgy találom igaz szívem szerint, hogy ő saját érzelmeimet nevezte meg, ugye hát ez a legkönnyebb, egyetértek az előttem szólóval, csak hogy nem egészen minden más örömnek, mint az érzékek legdúsabb tára nyújt, én ellenéül vallom magamat, s csupán boldognak felséged iránti szeretetemben. Ugye a kis puritán, aki azt mondja, hogy mindenről lemondok, csak hogy az apámat szerethessem. Ezt fogja egyébként Cordelia fölemlegetni a nővéreinek. Most itt rengeteg kérdés, rengeteg seb szakad föl, és rengeteg kérdés tolul föl. Ugyanis úgy néz ki, hogy Lear eddig úgy reagál legalábbis, hogy körülbelül erre számított. De az a kérdés, hogy ebben a helyzetben ő tudja-e azt, hogy a lányok nem őszinték, és tényleg nem őszinték-e a lányok. Tehát miért van az, hogy még mielőtt egyáltalán megismernénk őket, általában a színpadon is így szokott lenni, hogy a lányok azok úgy vannak ábrázolva, hogy már látszik rajtuk a gonoszság, látszik, hogy hazudnak. Mi van akkor, hogyha nem hazudnak? Mi van akkor, hogyha úgy mondják el, hogy ez nagyon is hihető? És hogy Lír igenis örül ennek. És rettenetesen megsértődik, amikor Cordelia nem mond semmit. Amit ugye egy nagyon híres kis párbeszéd köztük, amikor azt mondja, hogy s most örömünk, végső, de nem utolsó, te, kinek ifjú szerelméért, burgund teljes, frankon bora, versengve küzdenek, mit szólsz te, hogy szerezz egy harmadot, dúsabbat, mint testvéreidé, beszélj. Most megint ugye azt kérdezi a néző, az olvasó, hogy a jó Isten áldja meg Lír királyt. Hát most dúsabb, vagy nem dúsabb, mint az eddigiek? Ugye eddig arról volt szó, hogy legalábbis két résznél teljesen egyenlően ki van mérve minden. Tudott Cornwall és Kent arról, hogy lesz egy harmadik rész? Tudott-e róla? Vagy nem tudott róla, de akkor meg ez lenne a rejtett szándék, hogy van egy harmadik, ami majd a Cordeliáé lesz, de akkor azt miért nem azután kezdi feszegetni Lír, amikor már Frank és Burgund elhatározták magukat? Egyáltalán mi a célja ezzel a versengéssel az iránta való szeretetről, és ezt miért kapcsolja össze a birtokkal, és ami ugye egy állandó és egyáltalán nem elhanyagolható szempont, hogy gondolja azt, hogy akkor Angliának ugye a fő ellensége a francia király, vagy a burgund király, aki ugye lejjebb van, Burgundia, akkor lejjebb volt ez a magyar burkus király, ugye? Tehát lejjebb van, mint az akkori, mondjuk így, hogy Franciaország, de az is riválisa volt Angliának. Na most ugye Franciaország jött volna jobban, mert az éket ver Burgundia és Franciaország és Anglia között, és akkor ugye Franciaország szövetséges, de ha Franciaország szövetséges, és Cordelia örökül kapja a maga részét, ami ráadásul dúsabb ezek szerint, mint a másik kettő, akkor a franciák beülnek Anglia közepébe egy puskalövés nélkül, vagy egy karcsapás nélkül, és ezt nem nagyon vette jó néven a közönség. Tehát politikai szempontból is egy nonsens, amit Lír csinál, örökhagyás szempontjából is egy nonsens. Nem tudja eldönteni, hogy most egyenlőek a részek, vagy mégse egyenlőek a részek, és ugye belekever valami olyasmit, egy családi relációt, amit nem feltétlenül szeretnének a gyermekei az egész udvar előtt elmondani, de ugye lehet azt mondani, hogy Goneril és Regal ráhagyja az öregre, és azt mondja, hogy rendben van, viszont Cordelia nem. Cordelia nem hajlandó. Na most azért te, mert mondjuk ilyen a természete, hogy ő nem tud nagyobb publikum előtt az érzelmeiről beszélni. Vagy azért, mert ugye ilyen helyzetben, amikor mindenki szuperlatívuszokba ment, akkor ő az ellenkező oldal fele mozdul el, és egy úgynevezett negatív hiperbólét alkalmaz, tehát egy negatív, szélsőséges túlzást, amelyik viszont a csend mélységeibe száll alá, és ezért nem hajlandó semmit mondani, mert azt akarja ezzel kommunikálni, hogy tulajdonképpen ez olyan mélyen van, viszont nagyon mélyen van, hogy ez már felhozhatatlan, kimondhatatlan. Én ezt úgy szoktam magamnak is, meg másoknak is magyarázni, mert nem tudok jobbat, hogy Lír valami olyasmire akarja kényszeríteni Cordeliát, hogy mondja el azokat az előfeltevéseket, ami őket éppen, tehát Cordeliát, aki hát nyilvánvalóan a kedvenc leány, ez elég nyilvánvaló, őt és Lírt éppen összetartják. Tehát azokat, ugye az ember a gyerekeivel, minden gyerekével van egy saját, különleges viszonya. És aznak van valamilyen alapja, amit nem kell feltétlenül az utolsó szálig kielemezni, de minden esetre ezen áll, és ezen alapul. És ennek másnak kell lenni, mert én úgy gondolom, hogy éppen akkor fogja egyformán szeretni, hogyha mindegyikkel megvan a saját maga kapcsolata. És ezt akarná Lír most publikussá tenni a Cordelia esetében, akivel ugye a legmélyebb viszonyban van a lányai között, és erre nem hajlandó Cordelia. Azért-e, mert úgy gondolja, hogy ha ezt szavakba foglaljuk, akkor eleve leértékeljük, akkor eleve kiüresítjük őket, mert ezek már nem nyelvileg megragadható rétegek. Olyan rétegek egész pontosan, amiről természetesen lehet beszélni, de mert mindenről lehet beszélni, csak értelmetlenség lesz belőlük. Vagy olyan mély rétegekről van szó, amik már nyelvileg hozzáférhetetlenek, tehát eleve látjuk, olyan mértékben látjuk a nyelv nevetséges mi voltát, amikor ezeket a jelentéseket kerülgetjük, hogy elborzadunk attól, hogy a gyatra szavainkkal próbáljuk ezeket felszínre hozni, ezeket a kincseket, és egyenesen úgy érezzük, hogy meggyaláznánk magát a kapcsolatot azzal, ha erre akár kísérletet is teszünk. Tehát miért áll ellen Cordelia annak, hogy most beszéljen? Vagy attól félti Lírt, hogyha ő elkezd beszélni, valami protokoll dumát fölmond, hát ugye mondhatná azt, hogy milyen jól megnevezték nővéreim az én érzéseimet, és hát én is hasonlót érzek. Én azt hiszem, hogy akármit mondana, Lír azzal nem lenne elégedett. És ez borzasztó, tehát ez meg a szülő szempontjából mond nagyon sokat, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy szülő azért, mert úgy érzi, hogy nem kapott eleget, nem elég hálásak neki, de egyébként ez majdnem, hogy azt lehet mondani, azt gondolom, hogy minden kapcsolatban így van, hogyha az egyik fél úgy érzi, hogy valamitől megfosztották, tehát vagy az élettől nem kapta meg, vagy attól a másik embertől nem kapta meg azt, amire számított, akkor voltaképpen maga se tudja, hogy mit szeretne hallani, maga se tudja, hogy mit kér a másiktól, maga se tudja, hogy mit követel a másiktól. Egyszerűen azt mondja, hogy hát mondjál valami nagyon nagyot, ami abszolút minden kétséget kizáróan bizonyítja előttem, hogy te szeretsz engem. Na de erre szükség van? Szüksége ezek a szavaknak a pecsétes bizonyítéka ehhez? Miért nem mondja Cordelia, hogy nézz rám, édesapám, nézz a szemembe? Hát nem nyilvánvaló, hogy szeretlek? És ugye itt van az, amit mondtam az elején, hogy ezt a fajta szeretetet viszont Lír ebben a helyzetben nem kívánja, nem akarja. Ez lenne az, amitől fél, ami nem hízelgés, ami nem valamilyen látszikot, ahogy ugye Hamlet mondta, látszikot én nem ismerek. Tehát valami látszikot tolna díszletként a valódi érzés elé, amire persze Lír mondhatja, hogy hát sajnos az életben meg kell alkudni. Ugye van a nyelv, ennél jobbat nem tudunk. Igen, hát meg kell elégedni azzal, hogy gyatra fordításban halljuk vissza azt, amit egyébként igazándiból érzünk. És mégis meg kéne talán próbálni. Mert mi az, hogy semmit, mi lord? És akkor ugye azt mondja, van egy kis... ilyen kis idiotikus beszélgetés, hogy semmit, milord. Lír, semmit? Cordelia, semmit. Még egyszer szólj, a semmiből mi sem lesz. Erre azt mondja Cordelia, boldogtalan én, ki számhoz nem bírom emelni szívemet, szeretem fölségedet tisztem szerint, sem többé, sem kevésbé. Most ennél rosszabbat valóban nem mondhatna. Tehát az, hogy tisztem szerint. Mi az, hogy tisztem szerint? Tehát megadom azt, ami jár. Most ezt azért mondja Cordelia, hogy bosszantsa az apját, vagy azért mondja, mert Lear úgyis ebben a gondolatkörben mozog, tehát abban mozog, hogy kinek mi jár, milyen földarab jár, milyen örökség jár, milyen lesz az országnak a jövője, ezt próbálja, mondom, katasztrofálisan intézni, mint utolsó cselekedeteit, és akkor próbálja ugye Cordeliát is rábeszélni, hogy ebbe vegyen részt, és ő azt mondja, hogy igen, hát tisztem szerint igen. De ezek mind leíró kifejezések. Tehát nem azt mondja, hogy és akkor belülről elkezd egy hang beszélni arról, hogy mennyire szereti, vagy nem mondja azt, hogy szereti, hanem azt mondja, hogy szeretlek, ezek még leíró kifejezések, szeretlek, tisztem, és azt szerint, a mérték szerint, amit én nekem tulajdonképpen most megszabsz. És aztán ugye az irónia az, hogy nem igaz az, hogy Cordelia nem szól, mert amikor azt mondja Lear, hogy Cordelia, jobb is szavaidat, nehogy szerencségedet megrontsa. És akkor Cordelia hosszabban fog beszélni, mint Regan vagy Goneril. Azt mondja, hogy jó uram, nemzőm vagy, fölneveltél és szerettél. A tartozást én úgy rovom le, mint illik s méltó. Szeretlek, engedelmes vagyok, tisztellek mindenek fölött. Miért mentek férjhez, néneim, ha mondják, hogy csak téged szeretnek? És ha egykortán férjhez mennék, ugye itt szó sincs arról, hogy ő sietne, egykortán férjhez mennék, akkor az, kivel jegyet váltottam, bírni fogja fél szerelmem, gondom s tartozásomat, úgy, mint néneim, hogy csupán atyámat szeressem, férjhez nem megyek. Most mi ez a férjhez megyek, meg a felét adom a szeretetemnek? Hát, ugye ezekről mind azt gondoljuk, hogy ezek nem darabolhatók. Tehát most akkor ki fogja dekázni, ugye, hogy Lear a térképen, vagy a terepasztalon, hogy mennyi föld jár, ugyanúgy ki fogja dekázni a szeretetet, hogy most a frank vagy a burgund, akkor a felét ide, a felét oda. De ez nem pénz, vagy nem föld. És mindezzel Cordelia olyan mérhetetlenül dühös, hogy azt gondolja, hogy Lear úgy se ért ebből semmit. Tehát tulajdonképpen bármit mondhatna, úgy se lesz jó, és azon kívül talán ezt még megérti, mert most ilyen hangulatban, ilyen osztogatós hangulatban van. Őszintén mondom, hogy nem tudom. Nekem még az is belefér, amit egy barátom mondott, aki Amerikában tanít, hogy ugye Cordelia egy kis, tehát ő egyáltalán nincs elragadtatva Cordeliától, és nagyon rossz néven veszi, hogy a Shakespeare kritikusok általában beleszeretnek Cordeliába, és a Cordelia akármit csinálhat, ő a szív. Cordelia itt nem szereti Lear-t. Kész. Lehet, hogy később megszereti, de egyáltalán nem kell a kis szent állarcába vagy a ruhájába bújtatni Cordeliát. Cordelia itt igenis nagyon szemét az apjával. És még ráadásul dühös is, tehát mintha azt akarná, hogy ott üsse meg a guta, és akkor az egész vagyon az övéké lesz, hármójuké, és akkor ott lehet osztozni rögtön. És ugye azt nagyon nehéz kiszámítani, hogy mit fog mondani a frank fejedelem és a burgund fejedelem, mert Cordeliának tulajdonképpen a nagy szerencséje az, hogy a francia király azt mondja, hogy jó, hát akkor te magad is egy nagy örökség vagy, én téged nagyon szeretlek, elmegyünk Franciaországba, itt hagyjuk ezt a szörnyű társaságot, mi jártunk a legjobban, és te egy egész birodalmat fogsz kapni, te leszel a királyné, most mit sírjunk? És el is mennek, és be is jön. Hát Cordelia csak akkor jön elő, amikor már ugye az apját meg kell menteni a szó szoros értelmében, tehát már az élete forog veszélyben a Gloucesterével együtt. Tehát a helyzet az egyáltalán nem világos, és ugye ez a Shakespeare daraboknak a hihetetlen előnye, és talán nincs olyan, én nem tudok olyan jelenetet Shakespeare-nél, ahol pontosan az indító jelenet, amiben nagyon sok minden eldől, ennyi minden maradna függőben, és sokkal inkább az döntené el, hogy mi a helyes olvasat, ami azután történik, semmint, hogy itt már egy ok lajstromot tudjunk fölállítani, és ezekből vezessünk le dolgokat. Tehát mintha az ok és az okozat meg lenne cserélve, és az okozatból lesz ok, és megfordítva. Tehát nem lineárisan halad a drámaíró logika, hanem ide-oda ugrál tulajdonképpen, majd azt mondja, hogy majd megértitek. Amúgy is, ha a színpadon látja az ember, ez olyan gyorsan történik, hogy csak kapkodja a fejét, hogy most mit akar? Mit mondott? Meg hogy van ez? Most akkor egyenlő? Nem egyenlő? Most összevesztek? Miért vesztek össze? Tehát túl gyorsan történik, nem tudunk így rágódni az egyes szavakon. És ezt, miután Shakespeare darabjait kifejezetten előadásra szánta, ő ezt nagyon jól tudta. A néző nem fogja megállítani az előadást, és azt mondani, hogy kérem, hadd gondolkozzam egy kicsit, hogy most akkor Lear helyesen cselekedett, vagy... Mert ugye volt egy, a közönségben volt egy óriási tekintélytisztelet a királyra és a királynőre vonatkozóan. Tehát a presszupozíció az volt, hogy a király helyesen cselekszik. És ahhoz nagyon sántítania kellett, meg púposnak lennie, meg gonosznak, meg baloldalról bejönnie, mint harmadik Richard, amúgy is ugye ő egy hírhedt alak volt, aki ugye a Tudorok ellen forrongott és fenekedett. Tehát ott tudták azt, hogy egy gazember, de ha valaki nem tudta volna, akkor Richard maga megmondja, hogy elhatároztam, hogy gazember leszek. Én vagyok a villain, én vagyok az intrikus a darabnak. Itt ez egyáltalán nem nyilvánvaló, tehát úgy gondolták, hogy van a bölcs öreg király, aki mint a mesében rendelkezik, és hát lehet, hogy egy kis hibát elkövet. Mi nem egy kis hibát, ez egy katasztrófa az elejétől végéig. És tulajdonképpen Cordéliának iszonyú szerencséje van, hogy ebből a katasztrófából kivonulhat, és ugye a francia királya maga udvariasságával tessékeli a birodalmába, és mondom, nagyon sokféleképpen lehet az első jelenetet elképzelni és eljátszani. Azt hiszem, hogy akkor a legjobb, hogyha a közönség azt érzi, hogy itt semmi nincs kitisztázva, itt minden összekeveredett, itt maguk a szereplők sem tudják, maguk a karakterek sem tudják, hogy egész pontosan mit, miért mondtak és miért cselekedtek, mert nem értik önmagukat. Még az hosszú időbe fog telni, amíg elkezdik magukat érteni, és a Lear egész fejében mindennek át kell struktúrálódnia, át kell alakulnia, akár az őrültségnek az árán is, hogy elkezdjék érezni az életnek olyan rétegeit, amiről természetesen valahol a lelkemén tudott. Különben nem akarta volna ezt a jelenetet. Különben ezt zárt ajtók mögött csinálja, vagy leírja, és elmegy, tehát nem konfrontálódik. A konfrontációnak a vágya, az, hogy ez egy drámai konfliktusban jöjjön létre, ez mutatja azt, hogy őt is izgatja még valami. Ő is tudja azt, hogy még nem ért mindent az életről. Ő is tudja, hogy még vannak titkok ő benne, amit neki meg kéne ismerni. És Cordélia is intuitíve tudja, hogy a legjobb, hogyha most ellenáll. Tehát nem simul bele abba a világba, amiben egyébként Lear szeretné, hogy belesimuljon. Ahogy ugye a nagyobb lányoknak is a viselkedését, amit általában sommásan el szoktunk ítélni, azoknak kívánom, hogy egy Lear királlyal egy pár hónapot töltsenek, akár egy hetet együtt, aki ugye jön, követeli az ebédet. Azt gondolja Lear, hogy az egész világ, most, hogy ő nyugdíjas lett, ő körülötte fog forogni. Eddig is körülötte forgott, de most még inkább. És most már nem csak a politika, meg a... Ugyan Lear-t nem látjuk kormányozni, de nem csak a birodalom szintjén, hanem a magánélet szintjén is, úgy, hogy akkor jöjjön az ebéd, amikor ő megérkezett, de akkor mindenkinek, és azonnal, és semmiféle hanyagság, és ő nyugodtan megütheti a szolgákat, hogyha kedve van. Tehát kénye, kedve szerint élhet mostantól kezdve egy olyan időbeosztás szerint, ahogy azt ő gondolja, és ehhez mindenki alkalmazkodni fog. Azt már ugye elfelejtette, hogy azt mondja Cornwallnak is, meg Albanynek is, hogy hát ti uralkodjatok helyettem. És ugye erre alkalmat kéne nekik adni. Tehát, hogyha állandóan a fülüket rágja, hogy hol van az ennivaló, akkor nem lesz idejük az állam egy ügyekre. Ugye ezt Gonerill és Regan pontosan felmérik, tehát, hogyha abból a szempontból nézzük, ugye az egy választóvíz, majdnem szó szerint, amikor kiküldik a zuhogó esőbe és viharba az apjukat, és azt mondják, hogy hát igen, amitvel ugye az ember a lelkiismeretét szokta nyugtatni ilyen helyzetben, hogy hát ha föladná az 50 kísérőt, meg a 25-öt, ugye 100-ról indulnak, ugyanúgy alkudoznak a kísérőikre, ahogy alkudoztak a földarabokra, és ugyanúgy mennyiségileg méri még mindig Lír, és csak a végén kezd derengeni neki, hogy ez egy nagyon ismerős jelenet, és ezt ő végigélte már valahol, és akkor kezdi mondani, hogy igazságtalan voltam vele, és ez már Cordelia, de ez már az első felvonás végén előjön. Tehát ő kezdi érteni azt, hogy ő egy nagy hibát követett el, és kezd ezzel szembesülni, és a Bolondnak ebben, meg Kentnek óriási szerepe van. Tehát ők rengeteget segítenek, mint jó iskolamesterek és tanárok, hogy Lír egyre többet értsen meg abból, ami ő maga. És hogy Lír megértse azt, hogy mit jelent embernek lenni. Amikor azt mondja a viharba, hogy hát szegény házatoktól megfosztott szegények, ugye ugyanígy soha eddig nem volt rátok gondom. Most átélem, hogy ez milyen, amikor az embernek nincs semmije. És azt mondja Edgarnak, aki ugye azzal ölt álruhát, hogy levetkőzik, tehát ugye itt minden becsületes, minden rendes ember áruhát kell, hogy öltsön. Ugye a Bolond eleve viseli a Bolondnak az áruháját, talán a színdarabnak a legokosabb szereplője. Edgar úgy, hogy teljesen mesztelen, és ő tényleg teljesen mesztelen, tehát ugye a mesztelen villás állat, a mesztelen csiga képe az, amire azt mondja Lír, hogy hát te maga a lény vagy, te az vagy, aki van. Tehát te vagy az emberi létnek a legtipikusabb, legjellegzetesebb képviselője. Ilyen az ember, minden nélkül, amikor megszületik, semmi nincs rajta, és teljesen ki van szolgáltatva az elemeknek, a világnak, olyan erőknek, amiket nem tud fölmérni. Különösen nem gyermekkorában, de később is ugyanígy ki van szolgáltatva, csak akkor már állandóan el kell játszani azt, hogy felnőtt, és hogy tudja a dolgokat, és hogy átlátja a dolgokat, de hogy látja át. Egyáltalán nem, ő se látta át, senki nem látja át igazán, hogy miért vagyunk itt, mi a dolgunk, mi lenne a jövőnk, mit kéne tennünk, nem tudjuk. Erre jön rá Lír a viharban. És erre nagyon érdekesen rájön Gloucester is, a maga módján. Nagy fejtörést okozott, ugye, amikor a Lír királyt felfedezték, és hogy mondtam a múltkor, nagyon sokáig egy leegyszerűsített átdolgozásban játszották, és ez azért volt ilyen népszerű, mert ugye maguk a rendezők meg a színészek sem akartak szembenézni a Lírnek tulajdonképpen az elviselhetetlenségig menő tartalmával. Tehát különösen a 18. század erre nem volt alkalmas. Tehát vagy leveszik a műsorról a Lír királyt, vagy jól megcsonkítják és megszelídítik ahhoz, hogy egyáltalán előadható legyen. De amikor a romantikus eszéisták és egyáltalán olyan olvasók, mint Coleridge meg Charles Lamb vették a kezükbe a darabot, akkor ők ugye azt mondták, hogy ha viszont az eredetit nézzük, ez előadhatatlan. Már csak a hossza miatt is előadhatatlan. Meg miért kellett neki, Shakespearenek ebbe a nagyon bonyolult történetbe még egy nagyon bonyolult történetet belevennie, ugye a Gloucester szállat, amit nagyon ügyesen fon össze. Tehát szó se róla, ugye Edgar találkozik Lírrel, aztán még egyszer találkozik, sőt, Lírnek és Gloucesternek, kettejüknek van egy óriási jelenete, amikor már Gloucester vak, és kezdi magyarázni neki Lír, hogy milyen a világ egy vak embernek. És minthogyha azt akarnám először kipróbálni, hogy Gloucester tényleg vak-e, valósággal gúnyolja, valósággal megalázza, amikor azt mondja, itt a levél, olvasd el. És azt mondja, Gloucester, nem látod, hogy üres, hogyhogy semmik vannak a szemem helyén, hát ha minden betűje a nap lenne, akkor se látnám. És akkor elkezdi mondani Lear, hogy te olyan vagy, mint a vak kupidó. A vak kupidó volt a prostituáltaknak, tehát az örömtanyáknak a jele volt Londonban, a vak kupidó, mint egy ilyen furcsa szimbóluma vagy emblémája az ilyenfajta szerelemnek is. Ugye ez is érthetetlen, hogy azon, persze a Lear őrülete, hogyha végig őrültnek tartjuk, akkor sok mindent ment. De a nagy kérdés az, hogy miért kell még Learnek is Gloucesteren egyet facsarni. És ugye Gloucester is akkor jön rá, hogy mennyire igazságtalan volt és mennyire ostoba, pontosan akkor kezd látni, amikor a szemét kiszúrják, és Lear is akkor kezd valami érdekeset mondani, és látni, hogy megy a világ, amikor az elméje elborul. Tehát ugyanúgy működik, mint a nagyon is látható áruha játék, hogy ugye akkor lesz valaki igazán önmaga ebben a darabban, amikor áruhát ölt, ahogy ugye Kent maga lesz a hűség, és ő pedig egy paraszt gúnyájában és egy paraszt dialektusában, úgyis, mint Kent tartomány ura, igyekszik Lear-t a lehető legjobban szolgálni. Tehát minden megkeveredik, de miért van szükség még egyszer elmondani azt a Gloucester történetben, amit már látunk és hallunk a Lear történetben. És ugye erre megint sok mindent lehet mondani, az egyik az, hogy ezzel bizonyítja Shakespeare, hogy ez nem egy elszigetelt eset, hanem azt mondja, hogy ha ez egyszer megesik, akkor az lehet kivétel, de ha kétszer esik meg, akkor ez már így van. Erre már lehet építeni, erre lehet érvelni, hogy ilyen az öregeknek a sorsa. És ilyen a fiataloknak a sorsa. Mert hogy Edmond ugyan diadalra jut egy bizonyos pillanatban, úgy néz ki, hogy ő nyerte meg ezt a meccset, és ő lesz a király, de akkor megjelenik Edgar. Ami megint nem egyértelmű, mert ugye Edmond egy nagy csata után van. Edgar az apját gyámolította, úgyis néha, mint szintén ilyen Kent-szerű, különös népi sarjadék, aki fölviszi a sziklára, elhiteti vele, hogy öngyilkos lett, megpróbálja visszaadni az életkedvét, és aztán pedig megjelenik, ő ugye tornázott a mezőn, mi alatt Edgar harcolt, tehát ő jó edzésben van, tehát egy fáradt Edmondot nem biztos, hogy olyan hősi dolog legyőzni. De legyőzi, méghozzá halálos sebet ejt rajta, és megint lehetne azt mondani, hogy itt az egyensúly kezd valóban a vidám végkifejlet felé menni. De ebben a darabban és ebben a helyzetben Shakespeare semmiféle irgalmat nem ismert. Tehát az nyilvánvaló, hogy a vihar jelenetben, amikor Learnek az elméje elborul, akkor a vihar elsősorban Lear nyelvében létezik, és ezt ugye Vörösmarty hihetetlenül jól adja vissza. Ennél jobban nem nagyon lehet ezt lefordítani, amikor azt mondja, hogy fúj szél, szakadj meg, fúj dühöngs, vihar, felhő, omoljatok le, míg a tornyot s a szélvitorlát elsüllyesztitek. Ti gondolatnál gyorsabb kéntüzek, kengyelfutói a tölgy hasgató mennykőnek, hamvasszátok el ez ősz fejet. Világot rengető villám, döngesd laposra kemény kerek világot, romboldd el a természet műhelyi, és egyszerre folyts meg minden csírát, miből a háládatlan ember keletkezik. Tehát itt a hálátlanságról lesz elsősorban szó ebben a részében a vihar jelenetnek, és ugye rögtön az első reakciója Learnek az, hogy valószínűleg Edgarnak is lányai vannak, akik hát ővele csúnyán elbántak. És akkor ugye megkockáztat Shakespeare egy olyan jelenetet, amiben van egy hivatásos bolond, van egy valaki, aki bolondnak tetteti magát, ez Edgar, és van Lear, aki tényleg őrült. Na most három hangra az őrületet és a bolondságot megcsinálni, az nem egy kis írói, költői teljesítmény. És általában a rendezők is, meg a nagy drámaírók is körülbelül itt megállnának. Tehát azt mondanák, hogy hát ezt nem nagyon lehet már fokozni, ezt az űrt, ami támadt, ezt a filozófiai mélységet, amikor ugye Lear ilyeneket mond, ez az egyik kedvenc monológom még a második felvonás végén, amikor ugye alkudoznak a szolgák mennyiségére, azt mondja, hogy mi szükség egy? És akkor azt mondja Lear, ne szóljatok szükségről. A legalja koldús is, bár teng, bír fölöslegest. Ha természetnek többet, mint mire szüksége van, nem adsz, az emberélet az állatéval egyértékű lesz. Te úri hölgy vagy, s ha melegen öltözni már dísz volna díszruhádra, melyet viselsz, s mely alig fedez, a természetnek nincs szüksége. Ami valódi szükség, ó egek, türelmet. És aztán ugye elkezdi magát sajnálni, szegény aggembert látok engem itt megrakva búval, korral, tönkretéve mind a kettőben, de azt mondja, hogy ne szólj szükségről, a legalja koldus is, bár teng, bír fölöslegest. Tehát arra a kérdésre, hogy mit teszi az embert, arra Lear azt válaszolja, hogy mindig egy picit több, mint amire tényleg szüksége van. Akkor érzi magát az ember embernek, ha nem csak azt kapja meg, amire abszolút szüksége van, tehát annyi ételt, annyi italt, annyi alvást, annyi ruhát, annyi akármit, hanem annál egy picit többet. Tehát valami olyan, amiről van egy margó, ami a luxus. Akkor érzi magát úgy, hogy ember. És ugye mi az, amit a természet, mint a természet a nagy téma, másik nagy témája a Lear királynak, mi az, amit a természettől elvehetünk ahhoz, hogy a szükségleteinket fedezzük. Például, ugye nem először lesz környezetvédő Shakespeare, ugye már azt Jack Weiss nagyon nehézményezte az Ahogy tetszikben, hogy Orlando különböző verseit, csasztuskáit és fűzfa tákolmányait a fák törzsére szegezte ki, és ezzel ugye tönkretette szegény fákat. Itt pedig ugye azt mondja Lear, hogy hát ugye a bunda, a különböző prémek, most szüksége van az embernek, nem olyan jó, amikor megnyírjuk a birkát, és abból csinálunk valamit, az aztán kinő, de ezeket a szegény kis állatokat, mint a nyesteket, nyusztokat, menyéteket meg kell ölni ahhoz, hogy a bőrüket lenyúzzuk, és abból bundát varjunk. Szükség van erre? Ugye te úri hölgy vagy, de hát kell ez? Tehát ugye ezzel próbálja elmagyarázni, hogy nem abszolút szükséges, de mégis jó, de mégis kell, mert ez teszi az embert emberré. Tehát az nem biztos, hogy pont ez, de az, hogy van valami a fölött, ami az abszolút létminimum, amit így szoktunk nevezni, hogy létminimum. Tehát nagy dolgokat mond, ahogy amikor Gloucester előtt filozofálni, akkor mélységekbe megy megint arra nézve, hogy tulajdonképpen vagy mindenki bűnös, vagy senki sem bűnös. Általában azok, akik ítélkeznek, azok pontosan ugyanazokat a bűnöket követik el, vagy szeretnék elkövetni, amiket büntetnek. És próbálnak talán igazságosnak lenni, de nem tudnak igazságosak lenni, mert eltakarja maguk vágya azt, hogy milyenek is kéne lenni, és hogyan kéne az ítéleteket meghozni. Amikor Lear a vak Gloucester előtt beszél, akkor ugye ő egyszerre beszél úgy, mint magánember, mint államférfi, mint király, aki egy hiányzó hadsereget próbál regrutálni és ellenállni az ellenségnek. Gloucester mindent egy kisember, egy magánember szempontjából él meg. Ugye lehet, hogy nem büntetnék meg annyira, hogyha nem bődülne el benne a borjú, és nem kezdené mondani Cornwallnak és Regannak, hogy hát nem nézhettem el, azért mentem el, és azért segítettem Lear-en, mert hát nem lehet elnézni, hogy ilyen borzasztó kegyetlenek vagytok vele. És ha nem nézhetted el, hát akkor nem is fogsz nézni, mondják kedvesen, és kirúgják a szemét. Úgyhogy a színpadi kegyetlenségben, amit egyébként Shakespeare egyre inkább alkalmaz a négy nagy tragédiában, mert ugye a Macbethben már kisgyermeket ölnek nyílt színen, tehát nem csak királyt a színfalak mögött, hanem szemünk láttára a kisgyermeket. Itt ugye egy embert borzasztóan megkínoznak amellett, és megaláznak amellett, hogy hát ugye tulajdonképpen büntetik, vagy megpróbálják ezzel semlegesíteni. Ami persze visszaüt, stb. Tehát azt is bemutatja Shakespeare, hogy a úgymond gonoszok táborában hogy számolják föl egymást a rögtön összevesző erők. Amiben ugye mindig lehet bízni, hogy a gonoszság az azért nem kifizetődő, vagy azért lehet a végét remélni, mert belülről is egymás között kezd el valami történni, és egyre inkább szépen felszámolják, tehát kioltják az egymással szembefeszülő erők egymást. Tehát ahogy ugye Goneril és Regan próbálnak egymás fölébe kerülni az Edmund szerelméért, majd ugye az egyik megmérgezi a másikat, aztán öngyilkos, tehát ez a tábor, ez eltűnik. És akkor egyszer csak megjelenik Lear és Cordelia, és akkor azt kérdezi Cordelia, hogy meg akarja-e nézni a lányokat. És akkor azt mondja Lear, hogy megnézzük-e néninket, a lányokat, kérdezi Cordelia. Erre Lear, nem, menjünk a fogságba. Ott fogunk mi, mint Kalidban a madár, dalolni ketten. Áldásom, ha kéred, letérdelek, s kérem bocsánatot. Így élünk majd, dallunk, imádkozunk, és agregéket mondunk, nevetünk az arany lepkéken, s mint mulatozik a kócos nép az udvar hírein, és közbeszólunk, hogy ki nyer, ki veszt, ki van benn, vagy künn, és oly rejteményes arcot veszünk fel, mint a kémei volnánk az isteneknek. Börtönünkben így kivárjuk a viszálykodó nagyok fondor világát, mely árads apad a hold szerint. Na most ugye ez az apának az utópiája, aki úgy gondolja, hogy a világ legjobb dolga, hogyha őt egy cellába összezárják a lányával, vagy a lányaival, és akkor ugye nem tudnak elmenni. Tehát a Lear valósággal cigánykereket vet a boldogságtól, hogy ugye most már Cordéliát nem lehet visszavinni Franciaországba, most már egy cellába be lesznek zárva, össze lesznek zárva, és csak ő lesz a társasága. Lehet, hogy valóban erre számított már az első jelenetben. Tehát azt mondja Cordelia, hogy ő se a Frank, se a Burgund, hanem Lear király. És akkor Lear királlyal telepszik le azon a bizonyos legdúsabb középső területen, de ugye ez sincs végig gondolva, hát Cordelia akkor örökre pártába marad, és nem lesz gyermeke? Tehát nem, ugye nem lehet egy apa ennyire önző, mint ahogy Lear király, de rettenetesen önző, borzasztóan, és ugye itt a hadiszerencse és a körülmények a kezére játszanak. De ugye ezt az utópiát, ami egyébként gyönyörű, tehát hogy beszélgetünk, és regéket mesélünk, és énekelünk, és Kalidba két madár, hát ez gyönyörű, már maga ez a leírás is, és ugye itt rögtön visszalopja a szívünkbe magát Lear, azzal együtt, hogy ebből is mondom, árad az önzés. És árad az, amikor nagyon jellemzően háromszor mondja, hogy nem nézzük meg. Azok is a gyerekei, azok is a lányai, de nem nézünk szem. Vannak bizonyos dolgok, amikkel még itt sem hajlandó szembenézni. Amikor már ezt a halott Goneril és Regan képviselni, nem Cordéliának a semmije, vagy a csendje. Amikor tulajdonképpen Cordéliát visszakapta, Cordéliával kibékült, visszanyerte a józan eszét, elmúlt az őrültség, meggyógyult, még mindig nem. És hát nagy kérdés, hogy hal meg Lear, ezen óriási viták zajlottak, hogy vajon azt gondolja el Lear, hogy még egyszer életet tud adni a gyermekének, holmi istenként. Tehát, hogy másodszor is életet tud adni, vagy pedig be kell látnia, és be is látja, hogy egy földi halandó erre csak egyszer képes, és aztán az már valóban egy isteni dolog föltámasztani valakit, vagy azt hiszi, hogy tényleg az a bizonyos toll megmozdult, és a tükrön van valamilyen lehelet, tehát, hogy Cornélia mégis él, és ebben a boldog, bár hamis tudatban hal meg. Én azt hiszem, hogy a Lír király végén azt a semmit, amit Cornélia kimond a darab elején, nagyon komolyan kell venni. Azzal együtt, hogy így valóban a darab vége, hogy ezt Dr. Johnson nagyon jól érezte, szinte az elviselhetetlenségig fokozódik, tehát valami olyasmivel kell szembenézni, amit talán jobb is nem megfogalmazni az embernek önmagával kapcsolatban, de éreznie szabad, sőt lehet, hogy kell, tehát valaminek a határát, tehát az ember mi voltnak a határát, tehát hogy mit jelent embernek lenni, de egészen a nyelv szélén, a lét szélén, a gondolkodás szélén, az érzések szélén, tehát ott sétálni egészen a mélység peremén, ahonnan nagyon könnyű lezuhanni. Azt hiszem, hogy Lear lezuhan, Gloucester is lezuhan, tehát nem csak képzeletben, ahogy próbálja meg vele Edgar elhitetni, de hát ők azért zuhannak le, hogy ha mi ezt végigéljük velük együtt, akkor talán mi ne zuhanjunk le. Ezért találták ki a dráma műfaját, ami a leginkább megadja a lehetőséget, hogy ezeket átéljük, mert hogy ezt eljátsszák, tehát performálják előttünk, és nem csak olvassuk, és helyettünk végigcsinálják, minél hihetőbben annál jobb, és ha az ember egy kicsit rosszul is érzi magát, azért mégsem érzi olyan rosszul magát, mint hogyha tényleg lezuhan. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt Shakespeare nagyon keményen kiporszívozza az univerzumot, és aztán talán, mondom, ezután jönne az Antonius Kleopátra, Coriolanus és a Timon, egyesek szerint, bár ugye lehet, hogy a Timont azt jobb is elfelejteni, de az is kétségtelen, hogy úgy néz ki, hogy 1608 táján, tehát 1605 vége a Lír király legvalószínűbb keletkezése, és 1608-ban megjelenik egy quarto formátumban, és aztán persze bekerül 1623-ban a fólióba, a két változat nem egészen azonos. Ma egyenesen két darabnak tartják, ami azt hiszem, hogy túlzás, de az is biztos, hogy minthogyha Shakespeare 1608 táján, amikor elkezdte írni a Periklészt, a Cimbelint, Téliregét és a Vihart, aztán 1611-ben, mintha megcsömörlött volna egy olyan univerzumtól, amely ki van borszívózva, amiben az üresség, a semmi marad. Mert hogy neki, az ő számára is elviselhetetlen volt, és akkor egy olyan dologra jött rá, és erre fogunk látni egy végső példát a jövő héten, ha minden igaz, hogy amit nem lehet megcsinálni, hogyha az egész világegyetem ábrázolására törekszik egy műfaj, akkor lehet, hogy meg lehet csinálni a színpadon. Tehát az utolsó darabjai, a Periklész, a Cimbelin, a Télirege és a Vihar, elsősorban magának a színháznak az erejét szeretné megismerni. És itt már nem önismeretről van szó, és nem arról van szó, hogy ki vagyok én, hanem mi az a közeg, amiben alkotok és alkottam 20 éven át, ami akkor még különösen is egy hosszú idő volt, és mire képes a színház, és mire nem. És erről szól a Télirege. Mint ahogy azt hiszem, sokszor megfordult Shakespeare fejében, hogy mi van akkor, hogyha egy színész nem mozdul meg. Egy szobor áll, és nincs, ami megmozdítsa. Akkor is, hogyha egyébként virtuálisan úgy látszik, hogy mozog. Úgyhogy ezt fogjuk látni a jövő héten. Köszönöm szépen, és jó éjszakát kívánok!
Elhangzott Rádió Egyetem, Lír Király, Kálai Géza előadása, Shakespeare Színháza, az ELTE BTK-n 2012. április 18-án elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.